Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy évre elegendő termékadománnyal segít több ezer rászoruló gyermeket a Vajda Papír a Magyar Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül. A Szeretett Szolgálat a távirat irodához eljuttatott közleményében jelezte. Az évek óta tartó együttműködésben a mostani adománnyal az esélyteremtő gyermekprogramjaihoz kapcsolódik a higiéniai papírtermékek gyártója. A több mint 30 millió forint értékű 10 tonnányi adományt Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke vette át. A közlemény szerint Vajda Attila, a cég alapító ügyvezetője, az adomány átadásakor elmondta. 6000 hátrányos helyzetű gyermeket látnak el egy évre higiéniai papírtermékekkel a Máltaiak országos hálózatában. A hetes cikk szerinti eljárás politikai kérdéssé vált az európai parlamenti választási kampányban, és az Európai Unió a politikai nyomásgyakorlás eszközeként használta fel, hogy Magyarországot kulcsfontosságú ügyekben bizonyos álláspont elfogadására kényszerítsék. Jelentette ki az európai ügyekért felelős miniszter Luxemburgban. Bóka János, aki az EU tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozásán vesz részt, érkezésekor elmondta. Reméli, hogy az uniós választások után már sikerül a jogállamisági vitát tárgyilagosabbá és konstruktívabbá tenni. A keddi tanácsülésen napirenden van a Magyarországgal szembeni hetes cikk szerinti eljárás, és a miniszter szerint folytatódik az az általános eszmecsere, amely az eddigi meghallgatásokat jellemezte. Mint mondta, az elkövetkező időszaktól azt várja, hogy elhallgatnak azok a hangok, amik bizonyos tárgyalási állásponttól tették függővé a hetes cikk eljárás folytatását. A kötelező akciózással, amelynek köszönhetően a családok olcsóbban juthattak olyan alapvető élelmiszerekhez, mint a kenyér, a hús, a tej vagy a különböző zöldségfélék, a kormány letörte, majd alacsony szintre szorította a háborús inflációt. Az intézkedés elérte a célját, így az július 1-től kivezetésre kerül. Ugyanakkor a kormány a kiskereskedelmi árverseny fenntartása, élénkítése érdekében továbbra is működteti az online árfigyelő rendszert, jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kötelező akciózás rendszerét a kormány a háború és az elhibázott szankciók okozta inflációs sok leküzdése a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében 2023. június 1-től a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatára vezette be. 2023. augusztusában az 1 milliárd forint fölötti árbevétellel rendelkező kereskedőkre vonatkozó kötelező akciózás mértékét a kormány másfélszeresére növelte, továbbá jelentősen kibővítette az érintett termékkört. Végül az időjárásról. Szerdán erőteljes gomoly felhő képződésre és fátyol felhőkre is számíthatunk. Többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A keleti szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik, zivatar térségében viharossá is fokozódhat. A csúcshőmérséklet szerdán 24 és 33 fok között alakul. Délkeleten lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várthatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. június 26-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek és Somogyi Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Arany János a Lepke című versét Sinkovics Imre mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban alexandriai Szent Cirilről és José Mária Escriváról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Just a guy who's got to see it like it is. I must be sure of your love, on that I exist. Is there someone to whose heart you would run? Just tell me now, darling, I will be gone. If he's just stealing from me, then that would be wrong. I stand my ground against any man who would try.
Sicuro di te. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal Lázár Eszterrel, az EGRI Markot Ferenc Kórház és Rendelőintézet vezető dietetikusával beszélgetek a vízfogyasztás fontosságáról, valamint az édesített üdítő italok káros hatásairól. Kérem, tartsanak velünk!
Összességében az emésztőrendszer szempontjából miért fontos a megfelelő folyadékbevitel?
Hát ugye a szervezetünk az attól függ, hogy milyen korú az illető, mondjuk ilyen 70-60% közötti vízből áll, tehát körülbelül így néz ki. Ahhoz, hogy megfelelően tudja működni a testünk, ahhoz folyamatos hidratált állapotban kell lennünk. Ezt a vizelet színéből egyébként meglehetősen jól lehet látni, hogy milyen állapotban vagyunk. Nyilván attól is függ, hogy legalábbis én a saját magamon ezt veszem észre, hogyha nagyon elfoglalt vagyok, hogyha nagyon dolgozom, és bár iszom, akkor szerintem a szervezet arra koncentrálja az erejét, hogy azt a feladatot végezze, viszont a pihenek, vagy mozgok, akkor viszont tud kiválasztani.
Milyen jó tanácsokat tudna adni azoknak, akik mondjuk hajlamosak elfelejteni inni, mert belemerülnek a napi feladatokba? Hogyan lehetne azt megtenni, hogy mégis valahogy emlékeztesse magát arra, hogy muszáj innom?
Az első legszerencsésebb az, hogy vízzel kell kezdeni a napot. Tehát érdemes, amikor felkelünk, akkor inni egy jó pohár vizet, lehetőleg nem jéghideget, inkább egy ilyen, szoba hőmérsékletű vizet inni, illetve ha lehet, akkor még egy pohárral, tehát mondjuk elindulás előtt két pohár víz, akkor már mondjuk 3-4 deci biztos van bennünk. És ami még jó tanács lehet, az, hogy étkezések között érdemes inni. Nem evéssel vizet, hanem étkezések között.
Ez azért fontos?
Hát ez azért fontos, mert a víz az egyrészt tehát nem jól keveredik a táplálékkal, és akkor nem tudja teljesen jól betölteni a feladatát. Vizet nagyon sok mindenből tud csinálni a szervezet, de a legjobb, hogyha mi adjuk neki ilyen egyszerű formában, és nem valami a étellel keverve.
Tehát akkor mindenképpen étkezés előtt?
Étkezés előtt egy fél órával, illetve mondjuk étkezés után egy órával, másféllel érdemes inni. De azt jelenti, hogy ha valaki eszik háromszor rendszeres az étkezése, akkor ha reggel a felébredés után, mikor felkelt már, akkor iszik vizet, aztán majd iszik reggeli után egy órával, vagy másféllel, aztán ebéd előtt még eszébe jut, utána majd evés után egy órával, utána még este hazaérkezik, akkor iszik vizet, meg még lefekvés előtt iszik egy pohárral, akkor gyakorlatilag már ez a másfél liter meg is van.
De ez a minimum.
De ennyinek azért érdemes. Bár idős embereknél azért az előfordul, elfelejtik kisebb is nem a vízigényük kisebb igazándiból, csak valahogy jobban elfelejtkeznek róla. Nekik meg azt szoktam javasolni, hogy ezt a másfél litert mondjuk, ha meg tudja inni, akkor ne egy nagy flakonba, vagy ne egy nagy kancsóba rakja, hanem vagy kisebb műanyag üvegekbe, vagy kisebb kancsóba tegye, illetve ahova lehet, oda megtegyen egy-egy üres poharat, amit úgy észrevesz, mert akkor eszébe fog jutni, hogy inni kellene.
Dietetikusként mit gondol a cukor és az édesítőszerek különbözőségéről? Melyik a hasznosabb, jobb?
Hát ez egy jó kérdés. A cukor igazándiból semmilyen módon nem igazán jó, tehát nem tesz jót, de szeretjük az édes ízt. Tehát valahogy ezt meg kell oldani. Ugye vannak természetes, meg mesterséges édesítőszerek, hát ezek között kell nagyobb különbséget tenni. Ami mesterséges, hát azt óvatosan. Az, hogy valaki a kávéjában mondjuk tesz egy ilyen valami pöttyöt, amit ő használ, az még úgy szerintem elmegy, de nagyon mennyiségben mesterséges édesítőszert nem érdemes. A természetesek közül is az attól függ, hogy ki mennyire bírja és milyen ízlése van. De többféle van, eritrit, szélit, stevia, vannak ilyen keverékek, ami eritrit, stevia keverék, tehát ki kell kísérletezni, hogy melyik, ettől függően ebből sem kéne nagyon sokat használni. Aztán, hogy egyszer-egyszer valaki megeszik egy sütit, egy fagyit, szerintem az úgy valahogy belefér. A lényeg ilyenkor igazándiból az lenne, hogy mondjuk mozogjon utána, vagy előtte.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lázár Eszterrel, az EGRI Markot Ferenc Kórház és Rendelő Intézet vezető dietetikusával beszélgettem a vízfogyasztás fontosságáról, valamint az édesített üdítő italok káros hatásairól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán a Szent Mihályi út csomópontjában aszfaltoznak, sávelhúzással terelik a forgalmat. A Vásárosnamény felé tartók a felhajtó ágat találják zárva. A másik oldalon tehát a főváros felé a lehajtó ág nem használható. Az M3-as autópályán Gödöllő és Bak között burkolatfelújítási munkákat végeznek. A munka a Vásárosnamény felé vezető oldalon zajlik, a külső és a leálló sáv zárása mellett. A 31-es és a 37-es kilométer között a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, még Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munka kapcsán Vásárosnamény irányába a 36-os kilométernél lévő Kisbagi pihenőhelyet is lezárták. A 32-es kilométernél fekvő Babati pihenőbe a terelő elemek között biztosítják a kihajtást. Mezőköves térségében lerövidült a terelés, már csak a 134-es és a 138-as kilométer között van terelt szakasz, ahova a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a főváros felé két sávon, Vásárosnamény felé pedig egy sávon halad. Helyőkür térségében a főváros felé tartó sávokat aszfaltozzák, ezért a 167-es és a 162-es kilométer között a járműveket átterelték a szemközti oldalra, ahol irányonként csak egy-egy sáv járható. A munka idején a főváros felé vezető oldalon, a 164-es kilométernél a helyőkürt Tiszaújváros csomópontban nem lehet le- és felhajtani. A Vásárosnamény felé vezető oldalon polgártérségében is javítják a burkolatot. A 171-es és a 175-ös kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. Hajdúnánás térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 196-os és a 208-as kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A munka érinti a 203-as kilométernél fekvő Hajdúnánás-Tiszavasvári csomópontot is, ott sem le, sem felhajtani nem lehet. Kerülni csak jelentős kitérővel az M3-as autópálya Polgár-Tiszavasvári útvonalon, illetve az M35-ös autópálya felől lehet. Ugyancsak Vásárosnamény irányába a 220-as és a 229-es kilométer közötti szakaszon is felújítási munka folyik, ezért azt lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán Vásárosnamény felé a 227-es kilométernél a Nyíregyháza dél Debrecen csomópontot is lezárták. Lezárták továbbá az M3-as autópálya Szent Mihályi út csomópontjában mindkét irányban a felhajtó és lehajtó ágat. Kicsit távolabb az M3-as autópályán, Nyíregyházánál is aszfaltoznak. A 236-os és a 235-ös kilométer között a külső és a leálló sávot Budapest irányába lezárták, illetve a 235-ös és a 233-as kilométer között a forgalom a pálya melletti kollektorágon halad. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 231-es és a 233-as kilométer között is dolgoznak, a forgalom a belső sávon halad. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya irányába a burkolatot javítják. A 4-es és az 1-es kilométer között csak egy sáv járható. A Tornyos-Németi felé vezető oldalon a 29-es és a 31-es kilométer közötti szakaszt felújítják, emiatt lezárták. A forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót. A belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 117-es és a 120-as kilométer között az M4-es gyorsforgalmi útépítése kapcsán mindkét irány forgalma sávelhúzással halad, részben már az újonnan megépült szakaszra terelve. A megváltozott forgalmi rendre táblák és sebességet korlátozó táblák hívják fel a figyelmet. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométer és a 144-es kilométer, majd a 149-es kilométernél is félpályás lezárás mellett dolgoznak, hídépítés, illetve az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkák miatt. Mindhárom helyen napközben jelzőrök segítik a közlekedést. Nyíregyházán a 275-ös kilométernél a 41-es főút csomópontjánál beszakadt a burkolat, emiatt Nyírpazony felé egy sávot lezártak. A 24-es főúton Recskés-Parádfürdő között, valamint Recskbel területi szakaszán a 28-as, a 35-ös és a 37-es kilométernél elektromos kábeleket fektetnek, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra számítsanak. A 25-ös főúton Eger és Szarvaskő között több szakaszon közműépítés és burkolatfelújítás miatt a fél útpályát lezárták. Szarvaskő közelében a 24-es kilométernél javítják a burkolatot, félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is terelik. Szintén Szentdomonkos térségében, de az 51-es és az 52-es kilométer között támfalépítés miatt van félpályás lezárás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma az elvonuló zivatarrendszer mögött délelőtt a legtöbb helyen átmenetileg csökken a felhőzet és a csapadék esélye. A nyugati-délnyugati tájakon viszont több maradhat a felhő. Ugyanakkor délutántól ismét egyre több felé valószínű záporok, zivatarok kialakulása, felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kíséretében, melyek estére rendszerbe szerveződnek. Helyenként heves zivatarok is előfordulhatnak. A déli-délkeleti szél a zivatarokat leszámítva legfeljebb élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 33 fok között valószínű, nyugaton, délnyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződésre és fátyol felhőkre számíthatunk. Több felé kialakulnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is lehet. A keleti-délkeleti szél több felé megélénkül, zivatarban megerősödhet vagy viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 14 és 20, délután 24 és 31 fok között várható. Pénteken a gomoly és fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható, szorványosan valószínű záporeső zivatar. Zivatar térségében átmenetileg megerősödhet a szél is. Hajnalban 14 és 20, a délutáni órákban 26 és 32 fokot mérhetünk. Szombaton napos idő valószínű gomoly és fátyol felhőkkel. Helyenként kialakulhat záporeső vagy zivatar. A délnyugati majd a délkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérik, zivatar környékén meg is erősödhet a légmozgás. A minimum 16 és 21, a maximum hőmérséklet 28 és 34 fok között várható. Vasárnap a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában több órás napsütésre van kilátás. Elszórtan előfordulhat záporeső zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli, majd a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél. A hajnali 17 és 23 fokról 30 és 36 fok közé melegszik fel a levegő. A pollenterhelés várhatóan fokozatosan erősödik. Az átmeneti időszak koranyári allergénjei közül a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. Az úti fűvirágpora országosan közepes, helyenként magas koncentrációban lehet jelen, míg a libatopféléké, a lóromé, a kenderféléké, a gyékényé, a sásféléké, valamint az ernyős virágzatúaké országosan alacsony. A fák közül a szelíd gesztenye virágpora jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat, míg a ciprus és tiszafa félék, valamint a hárs virágporának mennyisége jellemzően alacsony, esetenként elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a fenyőfélék, valamint az éger pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma jellemzően magas, az epikokkumé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az útporán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy köd lepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt, de az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
Arany János, a Lepke című versét Sinkovics Imre előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án elszegényedett hajdú családban. Már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén. 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson ideiglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző. 1842-ben a Nagyszalontai gimnázium rektora lett. 1845-ben az Elveszett alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Vigeposz pályázatát, majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt díjjal jutalmazta, Aranyt pedig tagjává választotta. Ettől az évtől szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elvesztette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a Nagykőrösi Református Gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára lett. 1860-tól Pesten élt, itt hunyt el 1882. október 22-én.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Közzétették Ferenc pápa szeptemberi belgiumi és luxemburgi útjának logóját és mottóját. Ukrajna. Ferenc pápa harmadik alkalommal adományoz mentőautót egy kórháznak. A Szent Ír apát Szent Kolumbán gazdagította az egyházat, írja üzenetében a pápa. Parolin bíboros megkezdte 5 napos libanoni látogatását. Hamarosan gyűjtik a Péter filléreket. Segítsük Ferenc pápát a küldetésében. Közzétették Ferenc pápa belgiumi és luxemburgi útjának logóját és mottóját. Szeptember 26-a és 29-e között keresi föl Ferenc pápa a két nyugat-európai országot. A látogatást kísérő grafikai szimbólumokon megjelenik az egyház szolgálata az emberiség iránt, és a felszólítás, hogy együtt járjunk a remény útján. Közel egy hónapja jelentette be a Szentszék, hogy a pápa, elfogadva a két ország államfőinek és egyházi hatóságainak meghívását, apostoli látogatást tesz szeptember 26-án csütörtökön Luxemburgban. Ezt követően szeptember 29-éig vasárnapig Belgiumba utazik, ahol Brüsszelbe, Lővenbe és Nouvelle-Neuve-be látogat el. A 4 napos apostoli utazás programját később ismertetik. Az első állomás szeptember 26-án Luxemburg, tehát, amelynek logóján a kék szegélyű fehér alakban ábrázolt Ferenc pápa látható, amint kezét áldásra emeli. A háttérben egy sárga kör, melyből a luxemburgi miasszonyunk székesegyház emelkedik ki. A sárga mellett a fehér, vagyis a vatikáni zászló színei dominálnak, a kék pedig a Mária tiszteletet idézi, mely a kis ország katolikus történetében mélyen gyökerezik. Jobb oldalt alul olvasható az apostoli út mottója, szolgálni, ami Krisztusra vonatkozik, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon. A mester példájára tehát az egyház is arra hivatott, hogy az emberiséget szolgálja. Még aznap, vagyis szeptember 26-án átutazik Belgiumba a pápa. Ennek az útnak a logóján az ország térképét sötétkéken stilizálva látjuk. Egy út szeli ketté. Rajta különböző méretű és színű, szintén stilizált személyek haladnak, melyel a különféle életkort, bőrszínt és kultúrákat testesítik meg. A kis csoportosulás közepéből fehéren kiemelkedik a pápa alakja. A logó alatt az utazás mottója, reménnyel az úton. Ez mint egy hívás, hogy együtt haladjunk az úton, ami az ország történelme, de az evangélium is, Jézus Krisztus a mi reménységünk útja. Ukrajna. Ferenc pápa harmadik alkalommal adományoz mentőautót egy kórháznak. 8. útjára indul a pápai főalamizsnás a háború sújtotta Ukrajnába, hogy elvigye az ország nyugati részén található Zboriv központi kórházának a pápa adományát. Egy mentőautót, amely újjáélesztő mozgóközpontként is üzemel. Emellett Krajewski bíboros létfontosságú gyógyszereket is visz a Vatikáni Gyógyszertár és a Gemelli Klinika készletéből. Ferenc pápa imája és közelsége most konkrét gesztusokban is megnyilvánul. Ferenc pápa imája és közelsége most konkrét gesztusban is megnyilvánul a háborútól szenvedő lakosság irányába. Konrád Krajewski bíboros, pápai főalamizsnás 2000 kilométert utazik, hogy a Ternopil régióban fekvő Zboriv városába elvigye a harmadik mentőautót a Szent Atya adományaként. Ternopilba nap mint nap konvojok szállítják a fronton megsebesült katonákat, és azokat a civil lakosokat, akiknek az orosz határ mellől kell elmenekülniük, ahol még véresebbek az összecsapások. Ez a mentőautó is értékes eszköz lesz a sebesültek ellátásában. Új küldetése során a vatikáni bíboros a pápa nevében felavatja a Szent II. János Pál rehabilitációs központot is, amely a római katolikus Kamjanec-Podilszki egyházmegyében, Vinniciában épült a háborús traumák utáni teljes körű fizikai és pszichológiai felépülést segítve. A központot Ferenc pápa szándékára, mint ahogy több hasonlót is, különböző pápai alapítványok támogatásával hozták létre, mint a Szükséget Szenvedő Egyház Segélyszerv és a Papal Foundation pápai alapítvány. Ezek a központok mindenki előtt nyitva állnak, hitre, nemzetiségre való tekintet nélkül senki nincs kizárva. Gyógyulást kínálnak nem csak a harcokban sebesült katonáknak, hanem szeretteiknek, feleségüknek, gyermekeiknek is, hogy támogassák az ukrán családokat ebben a drámai időszakban. A Szent II. János Pál központ, amelyet június utolsó napjaiban avat föl Krajewski bíboros, a mentőautó és a gyógyszerek adománya, az irgalmasság gesztusai, amelyekkel Ferenc pápa emlékeztet minket, hogy a hit nem testtelen, hanem magára vállalja szegényebb és kiszolgáltatottabb testvéreink nehéz helyzetét. Éppen úgy, ahogy az irgalmas szamaritánus gondjaiba vette az útszélen az összevert vérző férfit. Az együttérzés e konkrét gesztusai meg akarják nyitni az irgalmasság útját, hogy eljussunk a megbocsátás kegyelméig.
Ferenc pápa, a Szent Ír apát Szent Kolumbán gazdagította az egyházat. Szent Kolumbán ír misszionárius szerzetesre és hatalmas örökségére emlékeztetve Ferenc pápa buzdítást küldött mindazoknak, akik Piacenzában gyűltek össze a 2024-es Kolumbán nap alkalmából, amely a Kolumbán társulatok 25. nemzetközi találkozója. Az ír apát Szent Kolumbán öröksége gazdagította az egyházat és a civil társadalmat. Ferenc pápa ezt hangsúlyozta üzenetében, amelyet az olaszországi Piacenzában június 22-én és 23-án tartott Kolumbán nap 2024 elnevezésű nemzetközi találkozóra küldött. A Kolumbán társulatok 25 alkalommal rendezték meg tanácskozásukat abban a régióban, ahol Szent Kolumbán az utolsó kolostorát alapította Bobbio városában Krisztus után 614-ben. Az írországi Leinster régióban Krisztus után 543-ban született Szent Kolumbán, a középkorban Európa misszionáriusa, merész szerzetes és tudós volt. A Szent Atya üzenetében a találkozót örvendetes alkalomnak nevezte. Az elmúlt 25 évben a nagy ír apát nevében találkoztatok, és sikerült szellemi és kulturális barátságok hálózatát létrehozni Európának azon a részén, ahol Szent Kolumbán és társai jótékony jelenlétük nyomát hagyták maguk után. Ez a megemlékezés nem pusztán történelmi jellegű, hiszen célja, hogy előmozdítsa a Szent Kolumbánról és örökségéről szóló ismereteket, mint az egyház és a civil társadalom gazdagításának forrását korunkban, mutatott rá a pápa. Még ha nagy különbség van is a mai és a 6. és 7. századi Európa között, valamint életmódunk és a Szent Apát és társai által javasolt modell között, a pápa elismerte, hogy ezek a különbségek Szent Kolumbán üzenetének tanúságtételét különösen provokatívvá és valóban vonzóvá teszik számunkra, miközben el vagyunk merülve a gyakorlati materializmusban és az új pogányság egyfajtájában. A pápa emlékeztetett arra, hogy az akkori ír szerzetesek zarándokok és misszionáriusok lettek, akik egy kontinens nagy területeit evangelizálták újra, ahol fennállt annak a veszélye, hogy a kereszténység első gyümölcsei elvesznek. Méltatta kiemelkedő hozzájárulásukat a spiritualitás, a tanulás és az etika területén. A kolumbán szerzetesek élete és munkája meghatározónak bizonyult az európai kultúra megőrzése és megújítása szempontjából, figyelmeztetett Ferenc pápa üzenetében. Korunkban az evangélium létfontosságú életerejéből kell ihletet merítenünk, és meg kell találnunk a módokat arra, hogyan fejezhetjük ki a benne talált hitet és kultúrát gazdag hagyományához való kreatív hűséggel, folytatta a Ferenc pápa. Ezáltal a kolumbánusok hozzájárulhatnak egy olyan Európa építéséhez, amely harmonikusan egymás mellett élő népekből áll, miközben megőrzik sajátosságukat, de nyitottak maradnak a találkozásra és a párbeszédre. Ferenc pápa azzal zárta üzenetét, hogy köszönetet mondott a kezdeményezésben résztvevőknek, és mindannyiukra, valamint társulataikra Szent Kolumbán oltalmát kérte. Karolin Bíboros megkezdte 5 napos libanoni látogatását. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin Bíboros 5 napos útra indult Libanonba, ahol meglátogatja a szuverén máltai lovagrend humanitárius intézményeit. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin Bíboros megkezdte 5 napos látogatását a közel-keleti országban, amint azt a vatikáni államtitkárság Terza Loggia elnevezésű fiókjában az X közösségi platformon előre bejelentették. A bíboros találkozik a hatóságokkal, az egyház képviselőivel, és felkeresi a máltai lovagrend humanitárius szervezeteit. A látogatás június 23-án vette kezdetét. Parolin Bíboros találkozott a libanoni hatóságok, a Maronita Pátriárkátus, a helyi egyház képviselőivel, a pátriárkákkal és különböző vallási vezetőkkel. Június 24-én a vatikáni államtitkár keresztelő Szent János, a máltai lovagrend védőszentje ünnepén szentmisét mutatott be a rend libanoni nagykövete Maria Emerica Cortese és állami tisztviselők jelenlétében. Parolin Bíboros június 27-én tér vissza Libanonból, miután meglátogatta a rend libanoni képviselete által működtetett humanitárius központokat, és részt vett néhány jótékonysági tevékenységben. Egy ideje már meghívott a helyi máltai lovagrend, hogy látogassa meg intézményeiket, amelyek nagy társadalmi hatást gyakorolnak a világban, a totális válsághelyzetben, mondta a Parolin Bíboros nemrég az olasz szenátusban egy rendezvényen. A libanoni válság egy átfogó válság, és bizony ott is megpróbálunk tenni valamit, amint a szentszéki diplomácia mindig is tette, hogy segítsünk az intézményes megoldás megtalálásában, hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. A máltai lovagrend több mint 70 éve a frontvonalban van, alapvető egészségügyi és szociális segítségnyújtást biztosítva a lakosságnak, olvasható a rend által kiadott sajtóközleményben. A rend 2020 óta elkötelezettségét az agrár-humanitárius projektekre összpontosítja, hogy garantálja az élelmezés biztonságot, elősegítse a gazdasági fellendülést és támogassa Libanon lakosságának legsebezhetőbb rétegeit. A máltai lovagrend kezelésében van 6 agrár-humanitárius központ, és a mezőgazdasági területek jelenlegi lefedettsége Libanon területének közel 70%-ára, körülbelül 158 négyzetkilométerre terjed ki. A céljuk, hogy az év végére elérjék a 75%-ot. Az országban, ahol a lakosság 80%-a szegénységben és növekvő bizonytalanságban él, különösen a szentföldi háború kirobbanása miatt, ez jelenti a választ a súlyos gazdasági válságra. Fokozódnak a támadások a Közel-Keleten és Izraelben, a konfliktus északi frontján. Izrael már jóvá hagyta az esetleges támadás terveit. Izrael nem engedheti meg magának, hogy a Hezbollah továbbra is támogatásokat intézzen területei ellen, és hamarosan meghozza a szükséges döntéseket. Ez a figyelmeztetés érkezett Izrael Katz külügyminisztertől, miután a napokban a különleges erők jóvá hagyták a támadási tervet, amelyre hamarosan sor kerülhet. A totális háború veszélye fenyeget. A régió és a világ nem engedheti meg magának, hogy Libanon újabb Gázává váljon, mondta António Guterres, az ENSZ főtitkára. Fennáll annak a valós veszélye, hogy a közel-keleti konfliktus kiszélesedik, amit el kell kerülni, nyomatékosította, ismét diplomáciai megoldást sürgetve.
Hamarosan gyűjtik a Péter filléreket. Segítsük Ferenc pápát a küldetésében. Június 30-án tartják az egész világon a Szent Atya és a Szent Szék karitatív tevékenységének támogatására szolgáló gyűjtést. A legkisebb felajánlás is fontos segítség Péter utódának szolgálatában, aki közel akar lenni mindenkihez, különösen a szenvedőkhöz. Itt az alkalom, hogy a világegyház bekapcsolódjon a Péter fillérek adományán keresztül a pápa karitatív tevékenységébe, támogassa Róma püspökének küldetését. Békemissziók, karitatív kezdeményezések, a közelség gesztusai mindazok felé, akik nehéz helyzetben vannak. Bárki hozzájárulhat június 30-án, de az év más napjain is adományával a pápa egyetemes küldetéséhez, amire talán soha nem volt még ilyen nagy szükség, mint ma, amikor a világot háborúk dúlják, virágzik a fegyverkezés, nagy méreteket ölt az igazságtalanság, a szegények szenvedése, támadják az emberi élet szentségét és a személy méltóságát. A pápa a szentszéki dikasztériumok munkáján keresztül eljuttatja hangját, konkrét közelségét sok nehéz helyzetben küzdő emberhez. Karitatív projekteket támogat hátrányos helyzetű személyek és családok érdekében, segíti a természeti csapások és háborúk által sújtott lakosságot. Péter utódának üzenete egyetemes, az evangéliumból forrásozik, és ahhoz, hogy eljusson mindenkihez, valamennyiünk támogatására szüksége van. Segítsük tehát a pápát, ajánljuk föl hozzájárulásunkat, hogy közreműködjünk missziójában. Tegyük lehetővé közelségét a földrajzi vagy egzisztenciális létperemén élőkhöz. Működjünk együtt vele, hogy elvigye üzenetét és prófétai hangját az egész világhoz. Támogassuk fáradhatatlan szolgálatát a béke és a testvériség javára. A Péter fillérek olyan adományok, amelyek lehetnek egészen apró felajánlások, amiknek azonban nagy jelképes értékük van. Ez egy konkrét módja annak, hogy megerősítsük az egyházhoz való tartozásunkat és szeretetünket Róma püspöke iránt, aki a szeretetben egyesít minket. Aki hozzájárul a Péter fillérekhez, az nem csak segíti a pápát a szenvedők támogatásában, de részt vesz hithirdető missziójában is, és részesévé válik annak a szolgálatnak is, amit a pápa nyújt a helyi egyházaknak, a szentszéki dikasztériumokon és a pápai képviselőkön keresztül. Ezzel segíti az átfogó emberi fejlődés, a nevelés, a béke, az igazságosság és a testvériség kibontakoztatását. Az úgynevezett Péter fillérek gyűjtése a 8. században indult el, amikor az újonnan megtért angol szászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Ekkortól alakult ki a Denarius Sancti Petri adományozása, amely a középkorban általánossá vált az európai országokban is. Noha a reformáció korában elmaradt a Péter fillérek gyűjtése, a 19. században újraélett a szokás. Majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává vált. Magyarországon 1993-ban indult újra a gyűjtés, több évtizedes kényszerű szünet után. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Nem szól hozzád az múl, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogása kint, hallod szavát, ha rátalálsz, így jön az úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Lelked harca elnyom minden más, nem hallod a hívó suttogást, belsődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába válsz, mélybe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség,
nincs messzeség,
rád talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán. Szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség,
nincs messzeség,
de áttalál. Csendben jő az Úr egy éjszakán. Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, ha rátalálsz, így jön az
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Sok ember azt várja a vallástól, hogy teljesítse azt a vágyát, hogy Istennel találkozzon. A vallás tulajdonképpen kijelöli számára azt a helyet és időt, ahol és amikor találkozhat Istennel, és meghatározza azokat a cselekményeket, amelyek által létrejön a találkozás. Ezért épülnek a templomok és más szent helyek, ezért mondjuk azt, hogy a hét egyik napját, a vasárnapot szenteljük meg, és ezért vannak szertartásaink. Minden körülmény biztosított, a hely, az idő és a szent cselekmény, hogy találkozzunk Istennel. De akkor miért van az, hogy aki eljár a templomba vasárnaponként, hogy részt vegyen a szent misén, nem érzi feltétlenül minden alkalommal azt, hogy találkozott Istennel? Azt is várjuk a vallástól, hogy megmutassa nekünk a helyes, Istennek tetsző magatartás formákat. Ezt nevezzük erkölcsi rendnek, amely különféle törvényekben és parancsokban ölt testet, amelyeket jól ismerünk. De akkor miért van az, hogy hiába tartjuk meg a lehető legpontosabban a törvényeket, mégsem jutunk el általuk Istenhez? Mindkét kérdésre ugyanaz a válasz. Úgy tűnik, hiányzik belőlünk az alázat, annak alázatos elfogadása, hogy Isten ott és akkor találkozik velünk, amikor akar. Így is mondhatjuk. Tudjuk, hogy a vallásosság, a lelki élet jó fa, és ez a fa biztosan jó gyümölcsöt terem. Csak éppen mi vagyunk balgák, mert olykor túl korán éretlenül szakítjuk le a gyümölcsöt, máskor pedig túl későn ennénk belőle, amikor már megrohadt a fán. És vannak olyanok, akik egyáltalán nem akarnak enni az Isten adta gyümölcsből. Kérjünk Istentől alázatot, és akkor majd tudni fogjuk, hogy melyik fáról és mikor kell leszakítanunk a gyümölcsöt.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 233-as számú énekének első verszaka, a Szent vagy Uram 233-as E, a Szent vagy Uram 233-as H, végül az Éneklőegyház énekeskönyv 140-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 233-as számú énekének első verszaka, ezt követően a Szent vagy Uram 233-as E, a Szent vagy Uram 233-as H, végül az Éneklőegyház énekeskönyv 140-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!